Pál második levele Timóteusznak, harmadik és negyedik fejezet. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Érdekes, hogy a Biblia nagyon sok helyen beszél az utolsó napokról, és pontosan leírja a mostani idők jellemzőit. Itt is olvashatjuk azt a listát, amelyet Pál állított össze az utolsó időkről, és ez olyan, mintha a mai újságot olvasnánk. A nehéz időknek az okai azok a dolgok, amiket az emberek csinálnak, és a legelső helyen ez áll. Az emberek ugyanis önzők. Volt-e már valaha egy olyan időszak a történelemben, amikor az embereknek a mostaninál nagyobb éntudatossága volt? Manapság minden arról szól, hogy legyünk gyönyörűek kívülről, és a narcisszizmus van a csúcson. Az önszeretettel egyszerre érkezik a sóvárgás a még több iránt, mert megérdemlem. Nézzük csak meg a reklámokat. Tudjuk, hogy többe kerül, de megérdemeljük, nem? Pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Ezen szavak mindegyike egy érdekes tanulmány alapja lehetne a görögben. Nincs időnk arra, hogy ezen most végigmenjünk, de ajánlom, hogy szerezzetek egy görög lexikont, és tanulmányozzátok ezeket a szavakat, amelyeket Pál az utolsó idők embereinek leírására használ. Szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók. Olvasom a mai világ horror történeteit a gyerekekkel való visszaélésekről, és egyszerűen nem hiszek a szememnek, mert el sem tudom képzelni, hogy egy ember meg tudja tenni azokat a dolgokat, ha csak nem hiányzik belőle a természetes szeretet. Meg kellene legyen egy olyan természetes szeretet az emberekben, amely megakadályozza azokat a dolgokat, amelyeket ma sokan megtesznek. Természetes módon kellene legyen bennünk a gyermekek iránti szeretet, amelyet Isten helyezett belénk, hiszen a gyermekek védtelenek és tőlünk függnek. Számomra elképzelhetetlen dolog, hogy egy ember visszaéljen a gyermekek fölötti hatalmával, mégis ebben a megromlott társadalomban ez egyre inkább szokássá válik. Isten prófétája azt mondta Izraellel kapcsolatban, hogy ha szelet vetnek, vihart aratnak, és attól tartok, hogy ez ránk is érvényes. Árulók, hányan álltak már kézen fogva, és mondták azt, hogy jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben, egészségben és betegségben, amíg a halál el nem választ. Mégis milyen nagy a válási arány manapság? Szövetséget kötöttek, és oly sok megtört szövetség van, és olyan sok ezeknek az áldozata is. Féktelenek. Itt elsősorban szexuális féktelenségről van szó, és véleményem szerint a mostani idők is Szodomát és Gomorát idézik. Gyakran szoktunk étteremben vacsorázni a feleségemmel, és szeretjük ezt péntekenként elkerülni, de néha annyira szoros időbeosztásunk van, hogy nincs ideje vacsorát főzni, és el kell menjünk. Péntek esténként mindenki a hétvégi társát keresi, és egyesek hihetetlen módon próbálnak maguknak partnert szerezni. Vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. A mai társadalom élvezethajhászása hihetetlen. Semmi baj nincs azzal, ha élvezed az életet, hiszen szerintem Isten is azt szeretné, hogy élvezd azt, és az élvezeteket is azért teremtette, hogy részünk legyen bennük. De amikor mindezek fontosabbak lesznek, mint Isten maga, akkor ez azt jelenti, hogy az élvezet lett az Istened, és az egy igen szegény Isten lesz számodra. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ezen emberek jellemzésére Pál ugyanazt a jelzőt használja, mint a kuruzslókra, akik becsapják az embereket. Ahogy Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Mózes a fáraó elé dobta a botját, és az kígyóvá változott. Ekkor a fáraó varázslói is ledobták a botjaikat, és azok is kígyókká változtak, de Mózes kígyója elnyelte az ő kígyóikat. Jannész és Jamrész annak a két varázslónak a neve, akik Mózessel szembeszegültek. Ezt nem a Bibliából, hanem más írásokból tudjuk. Ők egy ideig tudták utánozni Isten munkáját, de egy ponton túl már Mózes kerekedett felül. A Biblia beszél arról, hogy Isten az ő igazságának ellenálló embereket átadja romlott értelmüknek, és a hit szempontjából beszámíthatatlanok lesznek. Az Úr azt mondta, hogy a jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Amikor valakinek szennyessé és durvává válik a nyelvezete, az azt mutatja, hogy belül valami baj van az emberben. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Más szóval, egy ideig ugyan becsaphatod az embereket, de végül rájönnek, és vissza kell lépjél, akárcsak a varázslók. Amikor végül Mózes újabb és újabb csodát mutatott, meg kellett hajoljanak, és be kellett ismerjék, hogy ez Isten keze, és semmit sem tudnak ellene tenni. A keresztény élet ezzel teljesen szemben áll, és egyre jobban különbözik a világi élettől. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a keresztény egy megbélyegzett ember, mert minél romlottabbá válik a világ, annál nagyobb lesz a különbség. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. Timóteus Lisztrából származott, és Pál az első missziós útja alatt találkozott vele, amikor Timóteus körülbelül 15 éves lehetett. Fiatalkora ellenére Pál apostol az üzenetén keresztül nagyon megtetszett neki. Gyermekkorában a nagymamája és az édesanyja tanította az írások ismeretére, és amikor Pál az írások segítségével bebizonyította, hogy Jézus a Messiás, akkor Timóteus, megismerve a háttérinformációt, igazságot látott az ő tanításában, és elfogadta a kereszténységet. Valószínű, hogy akkor is jelen volt, amikor a lisztrai emberek megkövezték Pált, és mivel már halottnak hitték, utána kivonszolták a városból. Ott lehetett azok között, akik síratták Pált, amikor látták az utcán fekvő élettelennek tűnő testét. Aztán hirtelen a szomorúság könnyei eltűntek, amikor Pál elkezdett mozogni, lélegezni, majd felállt és azt mondta, hogy gyerünk vissza, prédikáljunk tovább. Erre utalva mondja itt Pál, hogy tudod, milyen üldöztetéseket álltam ki, de az Úr mindegyikből megszabadított engem. Pál élete a világi élettel szemben áll. A keresztény életnek célja van, a világ pedig csak létezik, valódi cél és értelem nélkül. Pál élete a hitről és a hosszú tűrésről, a szeretetről és a türelemről szól. Pedig azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen embert a világ igen szívélyesen fogad. Érdekes, hogy mit mondott erről Jézus, amikor a hegyi beszédében a keresztény embert leírta. Először felsorolta a keresztény jellemvonásait, békeszerető, kegyelmes, igazság után szomjazik, szelíd, alázatos. Azt gondolhatnánk, hogy a világ biztosan tisztelne egy ilyen embert. Mégis mindezen jellemvonások után Jézus azt mondta, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. A világ egyáltalán nem csodálja a valódi keresztény hitet. Hogy miért? Mert az igazi keresztény példája megítéli a világi ember cselekedeteit. Idegesíti őket a te jóságod, a szereteted, a türelmed, mert bűnösnek érzik magukat. Lám, mit tettek Jézussal is, és ő megmondta, hogy minket is üldözni fognak, mert vele is ezt tették. Ne várj hát arra, hogy a világ a te kegyességedet csodálgassa, ne gondold, hogy tapsolni fognak, amikor a gonosz ellen emeled fel a hangodat. Inkább azt fogják kiáltani, hogy feszítsd meg! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Ez aztán a szívmelengető ígéret. Ez nem olyan ígéret, amely túl nagy népszerűségnek örvendene. Én inkább azt az ígéretet szeretem, hogy Isten minden szükségletünkről gondoskodik. Mi egy idegen világban élünk. Idegen vándorok vagyunk itt. Ez a világ Isten ellen lázad, és ha Isten mellé állsz, akkor a világgal szembe helyezkedtél, és az üldöztetés biztosan rád talál. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. Más szóval ez nem lesz jobb egy ideig, csak rosszabb lesz, mielőtt jobbra fordulna, mert gonosz idők jönnek egészen addig, amíg az Úr kiragadja a gyülekezetét ebből a világból. Mindezek után pedig az Isten meg fogja ítélni a világot az istentelenségeiért és a gonoszságaiért, és utána pedig Jézus vissza fog jönni, hogy Isten igaz királyságát megalapítsa. Akik ezt várni fogják, mindaddig azt fogják mondani, hogy jöjjön már, és áldott legyen az, aki az Úr nevében jön. A saját szemünkkel láthatjuk, hogy milyen rohamosan megy tönkre a társadalmunk. Az utóbbi években olyan újságokat, magazinokat vehetnek meg, akár a kisgyermekek is, amelyeket régebben még illegálisan árultak. Végignézhetjük az erkölcstelenség terjedését és a többi dolgokat, ami ennek a következményeként ért utol minket. Már akkor is aggódik egy anya, amikor elküldi a gyermekét az iskolába, mert nem tudhatja, hogy milyen veszély leselkedik arra a gyermekre. Istenem, segíts! Ha az Úr nem siet, akkor saját magunkat fogjuk elpusztítani, miközben egyre mélyebbre süllyedünk, mert bele fogunk fulladni a saját romlottságunkba. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amikor Pál itt a szentírásokról beszél, természetesen az Ószövetségre utal, mivel akkor még az Új Szövetség írásai nem voltak elfogadva. Az érdekes az, hogy Pál utalása alapján olyan sok mindent ír az Ószövetség Jézus Krisztusról, hogyha csak azokat tanulmányozzuk és megértjük, akkor ezekből logikusan következik Jézus Krisztus személye. Jézus azt mondta, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek tanúbizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A teljes Ószövetség Jézus Krisztusról íródott, a megváltás teljessége az Ószövetségben is megtalálható. A megváltó ígérete, a megváltó jellemvonásai, minden ott van róla. Pál ezekre utalva mondja, hogy mindezt ismeri Timóteus. A teljes írás Istentől ihletett. Egyesek szerint nem minden írás ihletett Istentől. Ennek az a veszélye, hogy erejét veszti az egész. A hatalom bukásának a vége pedig anarchia. Minden ember a maga útját járja, azt teszi, ami szerinte helyes, azt hisz, amit akar. Ha azt állítom, hogy az egyes írásrészletek nem Istentől vannak, akkor én magam leszek a végső hatalom, nem a Biblia. Így már nem bízhatsz a teljes Bibliában, hanem bennem kell bízzál. Én mondom meg neked, hogy mely részek ihlettek Istentől, és melyek nem. Aztán jön a következő liberális gondolkodó, és azt állítja, hogy nincs igazam, mert nem azok ihlettek Istentől, amelyeket én mondtam, de ő majd megmondja, hogy melyek azok, és aztán már is itt a következő, aki teljesen mást fog mondani. A teljes írás Istentől ihletett. Ne kezdjetek kihagyni belőle semmilyen történetet sem azért, mert nem felel meg a ti elképzeléseiteknek, vagy mert nehezen tudjátok ezeket elhinni. Jónás története nagyon sok problémát okozott sokaknak, de csak azért, mert hibás elképzelésük volt Istenről. Ha el tudod hinni a Biblia első versét, akkor semmi gondod sem lesz a Biblia többi részével. Ha a te Istened elég nagy ahhoz, hogy megteremtse a mennyet és a földet, akkor semmi gond sem lehet a továbbiakban. De ha már az első vers gondot okoz, akkor ez azt jelenti, hogy az Istenünk túl kicsi. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Nehéz ezt elhinned? Az ember odarendelt egy nagy halat atomerővel hajtott motorral, amelybe 150 ember belefér, és a víz alatt eljuthatnak az északi sark alá a jégpáncél alatt, majd 100 nap múlva feljönnek és kiszállnak egy kikötőben. Nehéz elfogadni azt, hogy egy ember olyan nagy halat épít, amely embereket tud elnyelni, és napokon keresztül a víz alatt tudja őket tartani? Mekkora a te Istened? Az ember meg tudja tenni mindezt, de az Isten nem? Könnyebben el tudnád hinni, ha az volna odaírva, hogy egy tenger alatt járó feljött a víz felszínére, a kapitány kilépett az ajtaján, berángatták Jónást, és ismét lemerültek, majd elindultak Joppé felé, és ott kitették őket a kikötőbe. Ha a Jónás sztorit nem hiszed, akkor egy másik problémával is szembesülsz. Azzal, hogy maga Jézus is elfogadta ezt. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Jézus, te elhiszed ezt a történetet? Nem tudtad, hogy ez csak egy mítosz, egy mese? Hogy lehet, hogy téged is így becsaptak? Azt hittem, hogy te az Isten fiaként okosabb vagy ennél. Noét elhiszitek? Jézus azt mondta, ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Vigyázni kell hát, hogy melyik részből vesztek el, mert az egész dolog rátok zúdulhat. A teljes írás Istentől ihletett. Amikor gondotok támad az írás egy részének megértésével, akkor ahelyett, hogy mindezt elvetnétek, és azt gondolnátok, hogy Isten ilyet nem mondott, inkább mondjátok azt, hogy ezt még nem értitek. Sok olyan rész van, amit még én sem értek, és van egy dossziém, amelynek a címe további információkra váró igerészek. És sok vers van ebben, amit nem értek. De nem állítom azt, hogy Isten tévedett, hanem beismerem, hogy buta vagyok, és még nem értem meg, amit mond, de amikor majd rájövök erre, akkor rá fogok jönni arra is, hogy neki volt igaza. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra. Mit hiszek Istenről? Mit hiszek az életről? Mit hiszek a bűnnel kapcsolatban? Az angyalokkal vagy a jövővel kapcsolatban? Vagy a halálról, a halál utáni életről? Az írás nagyon hasznos arra, hogy a hitemet megalapozza. A hitemet arra alapozhatom, amit Isten mond, mert a Biblia az, amit ő mond. Vannak emberek, akik olyan tanításokat állítanak elő, amelyek Jézus tanításával ellenkeznek, és úgy tesznek, mintha többet értenének meg a jövő dolgaiból, mint maga Jézus. Ilyenek a Jehova tanúi, akik a pokollal kapcsolatban azt tanítják, hogy ott a tudatlanság állapota uralkodik. Jobb könyvét használják bizonyítékul, amikor Jobb a barátaival beszélgetett, és azt mondta nekik, hogy bárcsak meghalnék, mert minden nyomorúságnak vége lenne akkor. Mit mondott Isten legelőször Jobbnak? Ki az, aki ilyeneket mond? Jobb, lépted-e már át a pokol kapuját, hogy megtud, miről beszélsz? Jézus ezt megtette, és a Lukács 16-ban el is mondja nekünk, hogy milyen a gehenna. Elfogadjátok Jézus szavait, hogy saját tanítást fogtok kifejleszteni, amely szemben áll Jézus szavaival. Az Isten szava a hitem alapja, azért hiszem, mert Isten mondta, és minden tanításom az írásokon alapul. Hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra. Ó, milyen gyakran volt Isten igéje az életem megjavítója, az életem megjobbítója. Könnyen letévedhetünk az útról, de az Isten igéje az, amely visszaterel minket, kiegyensúlyozza, és a megfelelő szemszögbe helyezi a dolgokat. Az igazságban való nevelésre, tehát az igaz életre, a jó életre nevel, és megmutatja, hogy mi a helyes. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. A tökéletes szó a görög eredetiben inkább azt jelenti, hogy teljesen érett. Az Isten igéje minden Isten által nekem szánt dologra felkészít. Sok ember nagyon helyesen arra vágyik, hogy Isten használja őt, de Isten először fel fogja készíteni azokat, akiken keresztül dolgozni fog. A legfontosabb felkészítés Isten igéjén keresztül történik, mert ezáltal leszünk tökéletesen felkészítve arra a munkára, amelyet Isten számunkra kijelölt. Ennek a tanításnak és mindegyik tanításunknak is az a célja, hogy teljesen felkészítsen titeket Isten által használható eszközöké. És miközben Isten igéje az életetek részévé válik, rá fogtok jönni arra, hogy Isten nagyon izgalmas feladatok elvégzésére kezdi használni a ti életeteket. Gyakran viszont elkövetjük azt a hibát, hogy gyenge felkészüléssel indulunk neki, vagy hiányzik az üzenet. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az Úr a visszajövetelkor mind az élőket, mind a halottakat meg fogja ítélni. Megjelenésekor azokat ítéli meg, akik túlélték a nagy megpróbáltatás időszakát. Máté evangéliuma szerint az Úr ítéletre fogja összegyűjteni a népeket, és elválasztja őket úgy, mint a pásztor a juhokat a kecskéktől. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek, és az angyalaiknak előkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni? Jövevénynek, vagy mezítelennek? Betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ez az az ítélet, amely meghatározza majd, hogy kik fognak Jézussal együtt uralkodni a földön az 1000 éves királyságban. Ezután az 1000 év után pedig meg fogja ítélni a halottakat. Mindnyájan ott fognak állni Isten nagy fehér ítélő széke előtt, és az életük a nagy könyvben leírtak szerint lesz megítélve. Az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét! De miért az igét hirdesse? Mert az ige az Istentől származik, és megtisztító ereje van. Milyen szégyen, hogy olyan kevesen hirdetik Isten igéjét a pulpitusokról. Pál Isten és Jézus előtt kéri Timóteust, hogy hirdesse az igét. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Légy kész mindig az ige hirdetésre, és tanítsd az embereket Isten alapvető igazságaira. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Isten igéje étvágyat csinál Isten igéjére, és egy idő után minden egyéb kevésnek tűnik. Isten igéjében annyi sok mondani való van, annyira erős és dinamikus az ige, hogy amikor tanulod az igét és a mélységek felé haladsz, elkezdesz növekedni és erősödni, és akkor már nem elégítenek ki a gyönyörű napokról, a csodálatos lepkékről és rigókról szóló prédikációk, ahol minden kellemes és a világ nagyszerű. Ha viszont egy embernek nincs meg az étvágya az Isten igéjére, akkor egyszer csak eljön az idő, hogy viszketni kezd a füle az érdekes történetekre, a nagyszerű viccekre, és szórakozást fog keresni a templomban. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangelista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Pál Isten akaratából apostol volt, ugyanakkor lelkész tanító is egy személyben. Timóteusnak evangelista elhívása volt, ezért Pál arra biztatta őt, hogy végezze az evangélium hirdető munkáját, és prédikáljon az embereknek. Fontos rájönni arra, hogy Isten milyen szolgálatra hívott el, és milyen ajándékokkal ruházott fel téged, hogy az lehess, amire ő elhívott, és nem az, aki te saját magad akaratából lenni akarsz. A világ egyik legnehezebb dolga az, ha te a saját akaratodból evangelista akarsz lenni, de az Isten lelkész tanítónak teremtett, vagy fordítva. A szolgálatom első 16 éve teljes kudarc volt, mert csak az evangelista prédikátor akartam lenni Isten akaratából, de Isten sohasem adta nekem ezt az elhívást. Végül rájöttem, hogy Isten pásztor tanítónak hívott el, és attól kezdve vált áldottá a szolgálat, mert természetesen minden erőlködés nélkül lehettem az, amire Isten elhívott. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Rómában a dolgok rosszul alakultak Pál számára, mert a kihallgatás után megtudta, hogy mivel vádolják, látta a kormányzó negatív hozzáállását, és rájött, hogy napjai meg vannak számlálva. Ez volt az utolsó levele, amit megírhatott. Pál a halálát elköltözésnek látta, amikor majd az Isten által elkészített palotájába költözhet a földi sátra helyett, és ott lakhat mindörökké a mennyek országában. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És milyen fontos, hogy ezt tudjuk mondani, amikor az elköltözésünk ideje közeledik. Korábban Pál a Filippieknek azt írta, hogy testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Aztán azt is mondja, hogy a keresztény élet egy verseny. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Pál megfutotta a maga versenyét. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Jézus azt mondta a szmírnai gyülekezetnek, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Az előbbi leveleiben Pál Démászt is az üdvözlők közé sorolta, de már előzőleg azt írta, hogy minden ázsiai elfordult tőle. Pál egy halálra ítélt rab volt, és ha még mindig vele szövetkeztek volna, akkor az a halált jelenthette volna számukra. Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Más szóval Démász mentette a saját bőrét. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé. Márk Barnabás unoka öccse volt, és korábban ő volt a Pál és Barnabás közötti nézeteltérés okozója. Amikor Pál és Barnabás az első missziós útjukra indultak, akkor Márk is velük tartott, de amikor Ciprust elhagyták, és veszélyesebb helyekre indultak, akkor Márk megijedt és visszafordult. Amikor aztán Pál és Barnabás második missziós útjukra indultak, hogy visszamenjenek az előzőleg meglátogatott helyekre és erősítsék a testvéreket, akkor Barnabás ismét azt akarta, hogy vigyék magukkal Márkot, de Pál nem akarta ezt az előző eset miatt. A nézeteltérés olyan nagy lett, hogy Barnabás Márkkal együtt elindult Ciprusra, ugyanakkor Pál maga mellé vette Szilászt és elindult Kis-Ázsia felé. A keresztény gyülekezetekben mindig vannak nézeteltérések, de az Úr mindig visszaállítja ezeket a kapcsolatokat. Így a Pál és Márk közötti kapcsolat is helyrejött, mert Pál azt írja Timóteusnak, hogy Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tüikoszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet, amelyet Troászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Pál nagyon sokat olvasott, ifjúkorában a nagy tanító Gamáliel volt a mentora, aki azt írta Pálról, hogy a legnagyobb probléma vele az volt, hogy nem tudott neki elég könyvet adni. Pál nagyon szeretett olvasni. Amikor védekezett Agrippa király előtt, akkor Festus így kiáltott fel. Pál, beleőrültél a sok tanulásba. Pál a cézáreai börtönben 2 éven keresztül csak olvasott és olvasott, és mindig, amikor valaki meglátta, akkor könyvekbe temetkezve látta őt. Egy tanító akkor az igazi, ha igazán szomjazik a tudásra, és soha nem hagyja abba a tanulást. Alexandros a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. Imádkozzatok azokért, akik kihasználnak. De nem vagyok benne biztos, hogy Pál itt erre a fajta imádságra utalt. És őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé. Minden barátja elhagyta Pált, és az első meghallgatása alatt egyedül állt Néró előtt. A Biblia sorai alapján Pál első találkozása a kereszténységgel akkor történt, amikor ő azoknak az embereknek a ruháira vigyázott, akik Istvánt megkövezték. Mindez István elképesztő tanúbizonysága után történt, amelyet a Sanhedrin előtt tett, és Pál is tagja volt ennek, ő is arra szavazott, hogy kövezzék meg. A megkövezés alatt István felnézett az égre, és azt mondta. Atyám, ne számítsd ezt a bűneik közé! Nagyon valószínű, hogy ez mély nyomot hagyott Pálban, és később, amikor a damaszkuszi úton találkozott az Úrral, akkor még élénken az emlékezetében volt az az ember, aki az atyát kéri az ő nevükben, ahelyett, hogy szitkozódna, hogy kiabálna azokra, akik megkövezik. Ez a szeretet és a megbocsátás mintapéldája volt. Pál itt ehhez hasonlóan írja, hogy remélem az Úr nem számítja mindezt a bűneik közé. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Lehet, hogy Nérót hívja oroszlánnak, de az is lehet, hogy oroszlánokkal teli arénáról beszél. Amikor Pál Néró elé került, alkalmat talált arra, hogy előtte is hirdesse az evangéliumot. Mindig, amikor Pál letartóztatásai alkalmával a bírók előtt vagy Agrippa király előtt kellett megjelenjen, akkor ezeket az alkalmakat mindig bizonyságtételre használta azért, hogy megnyerje őket Jézus Krisztusnak. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy üldözni fognak titeket, le fognak tartóztatni, és amikor a bírák és királyok előtt álltok majd, ne legyen gondotok arra, hogy mit fogtok mondani, mert abban az órában a lélek megmondja majd, hogy mit kell mondjatok, és lehetőséget ad majd nektek arra, hogy bizonyságot tegyetek. Pál minden ilyen lehetőséget kihasználta tanúbizonyságtételre, és még Agrippa királynak is azt mondta. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok-e bilincsek nélkül. Tehát Agrippát is meg akarta téríteni a hitre. Sem Pál, sem Lukács nem ír arról, hogy mit mondott Nérónak, de biztosak lehettek benne, hogy Néró esetében is ez volt a célja, mert tudta, hogy ha megnyeri őt Krisztusnak, akkor a kereszténység hatalmasat léphet előre. De az Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Bizonyára a teljes evangéliumot hirdette Nérónak, és az egész udvar hallotta azt. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. És meg is szabadította őt az Úr. Jézus mondta, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Pál pontosan tudta, hogy hogyan fogja őt megszabadítani az Úr, mert azt mondta, hogy elérkezett az elköltözésének ideje. Hibás az az elképzelés, hogy a szabadulás csak gyógyuláson keresztül jöhet, mert az Isten sokféleképpen meg tud minket szabadítani. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszönj Priszkát és Akvillát. Lám, itt vannak ismét még mindig Efezusban. Pál nagyon kötődött hozzájuk. Először Korintusban találkozott velük, aztán Efezusba mentek még Pál előtt, és ott voltak vele az ottani szolgálata alatt is. Velük nagyon szeretnék egyszer találkozni. Köszönj Priszkát és Akvillát, meg Onéziforosz háza népét. Lehet, hogy őt is megölték Rómában, mert rátalált Pálra és szolgált neki a börtönben. Emiatt megölhették, hiszen itt nem őt köszönti Pál, csak az ő háza népét. Erasztos Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. Igyekezz a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linos, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel. Kegyelem veletek!